4. Fekete hajnali séták jöttek, amikor medve bevonult a századához megint. Még járt kötözésre, és fel volt mentve gyakorlat alól egy hétig. Csukló helyett a gyengélkedők gyászos kis csoportjával járta lassan körül a főépület előtti sétányt. Aztán elfogyott a felmentése is, maradék kiváltsága. Tehát úgyis több kára volt belőle, mint haszna. Irigyen és megvetéssel nézték a felmentetteket, pedig medve nem is bánta olyan nagyon, amikor el kellett hagynia a kórházat. Tele volt várakozással. Szinte örült, amikor viszont láthatta az óriási étterem bolthajtásait. Odaszaladt Kapp Péterhez az ebéd előtti tolongásban. De! Valamit akart mondani neki, ami biztosan érdekelte volna őt. Kapp Péter azonban félreérthetetlenül elrántotta a fejét. Elfordult. Kalugyerszki csodálkozva nézett medvére. – Na, mit ugrálsz? – kérdezte Kapp Péter helyett. De ő sem várt feleletet, hanem csúfolkodva fintorgott az újoncra, az arcán virító tapaszra. – Mi az? Rátojtak a pofádra? Többen nevetni kezdtek, és erre Kapp Péter is megfordult. Felnevetett, megismételte Kalugyerszki szavait, aztán ott hagyta medvét, beült a helyére. Kalugyerszkinek még aznap, mint az oktató célzatú rajzos gyerekmesékben, Gereben kiverte a félszemét, akaratlanul. Gereben a falikőrző hegyével feszegette a hátsó szekrény beragadt ajtaját, s háttal állt Kalugyerszkinek, aki fordultában szinte belerohant a nyitott körzőbe. Megsérült a szeme. Városi kórházba vitték, de ebből a kissé otromba példázatból korántsem azt a tanulságot vonta le, hogy ne gúnyolódjék más baján, mert amikor 3 hét múlva már közvetlenül a karácsonyi szabadság előtt visszajött, egyenesen fennhéjázott a fekete kötésével. Schulze a felmentéseket, a gyengélkedők csoportját beteges, tehetetlen fogcsikorgató gyűlölettel nézte. Sok jelentősége amúgy sem volt a felmentésnek. A gyakorlatokon és a csuklón nem vettek részt, de a tiszthelyettes napközben számtalanszor megcsuklóztatta, megfektette a századot büntetésből, és ilyenkor természetesen eszébe sem jutott kiléptetni őket. Este is reggel azonban külön is gyötörte medvét a felmentése miatt. Nagy sár volt, a mosdóban kellett tisztogatnia a bakancsát. Felbírja emelni a kefét, fiatal úr? Kérdezgette Schulze. Nem fárasztó? De talán fel van mentve ez alól is? A mosakodás alól nincs felmentve? Mutassa a nyakát! Ordított rá hirtelen. Extravurst! Sziszegte a foga közül düvel, miután újra mosdást rendelt el medvének. Az kell nekik! Extravurst! Ilyenkor elvesztette nagy önuralmát is. Medve nem bánta hát, amikor lejárt a felmentése. Baj volt a nagy sár. Egyszer bundás kenyeret adtak vacsorára, azt ő is szerette. Mindnyájan szerettük. Aztán leesett a hó, és kibékült zsoldossal, vagy legalábbis abba hagyta a haragot. Szombat ünnep volt. Isten tisztelet után Bognár levitt bennünket kincstári sétára. Az ágakon, gajjakon, a fenyők zöldjén, a vastag törzsek fél oldalán, alattuk, fölöttük, mindenütt hó ült. Hegyeken, erdőkön, az épület tetején, ablakok párkányán, a szökőkút bedeszkázott fedelén. A park fehér dzsungeli függönyökbe öltözött, óriás fehér karácsonyfadíszek, fehér liánok, óriás indák, gyöngyfátylak lógtak keresztbe kasul. Ropogott talpunk alatt a hó. És ebéd előtt, a tanteremben, Halász Péter felrajzolta a tábla jobb sarkára az első felkiáltó jelet. Visszafelé írva a szabadság szót rajzoltuk így a táblára, naponként egy betűcs, hogy hamarabb kezdhessük, 3 felkiáltó jelet tettünk utána. Ág, ság, aztán adság, badság, és ahogy nőtt a felirat, nőtt az izgalom is. Schulze az utolsó napokban nagyon megenyhült. A várakozás feszültsége erősebb volt minden hatalmánál, s alig ha tudta volna féken tartani a kedélyeket, minden esetre kitért a próba elől. Amikor az S betűvel teljessé vált a felirat, aznap este indult a vonatunk. Délelőtt már nem volt tanítás. Jöttünk, mentünk. Fel a raktárba a táskákért, le a hálóterembe csomagolni. Le a tanterembe, csak úgy, kuplerályozni. Énekeltek. Zsoldos ebéd közben is fújt egy simmit. Részegen hógolyóztunk ebéd után az épület északi sarkánál. Még a délutáni parancs kihirdetés is elmaradt, vagy lehet, hogy felolvasta Bognár, csak nem vettük észre. 10 óra után indult a vonatunk, s reggelre ért Budapestre. 4 nagy harmadosztályú pulmankocsi volt lefoglalva a transportunknak. Bónis Feri vacsora előtt ordítva énekelte az állomások neveit, tanszerládáján ülve. Isten tudja honnét, előkerült egy menetrendje. Még szeptemberben kellett, hogy magával hozza erre a célra. Betéve tudta a hosszú névsort. Jó feje volt. Mi is megtanultuk és fújtuk vele együtt. Medve 30 év múlva még majdnem hibátlanul tudta. Győr Szent Iván, Nagy Szent János, Ács, Komárom, Szőny, Almásfűzítő, Tata, Tóváros, Vértesszőrös, Tatabánya. Kollátó a fülsiketítő bömbölésben és teljes felfordulásban a hiány cédula gyűjteményét rendezgette Lackovics Sándorral összehajolva a legnagyobb lelki nyugalommal. Mióta újra kezdte a gyűjtést, a nagy Lackovicsot is bevonta, és már majdnem annyi darabja volt, mint amennyit Schulze eldobatott vele annak idején. Zsoldos az Ó Sinaniki Dá után megint visszatért kedvencéhez. Itt van az új medvetánc, medvetánc, medvetánc. Néhányan Bónissal tanultuk és szavaltuk tovább a menetrendet. Bicske, Herceghalom, Biatorbágy, Török Bálint, Budaörs, Kelenföld, Ferencváros, Budapest, keleti pályaudvar. Szabó Gerzsónék megint énekelni kezdtek a hátsó ablaknál, és ez aztán elnyomott minden más zajt. Őrmester úr, kapitány, nem parancsol, ezután raportra. Vacsora után a hálóteremben több mint egy órát kellett még várnunk indulásig. A podgyásszal, bőröngyeinkkel már elmentek a kocsik a hóban. Kicsit lehiggadt a hangulat. Csöndesebb, de végérvényesebb lett a kuplerályozás. Az énekszó néha neki szilajodott. Ilyen pajtás kell nekünk, ilyen pajtás pompás, kinek a feje éjjel-nappal világító lámpás. Aztán nyugodalmasabb lett. János bácsi, keljen fel. Tulajdonképpen álmosak voltunk már. Takarodó ideje lett volna máskor. De amikor levonultunk a főépület elé, és a rangidős negyedéves sorakoztatta a zászlóaljat a hóban, minden álmosságunk elmúlt. Lámpák mozogtak a fehér éjszakában. Dobogott a kis híd, attól fogva, hogy az élszakasz rálépett, de csak tompán, mert a deszkáit is hó fett. Mielőtt derékszögben befordultunk volna a város főutcájára, a 3. század kürtöse fújni kezdte a menetet hátul elég messzire, s mihelyt befejezte, átvette elől az 1. század kürtöse. Szent Iványi és Szabó Gerzson közt ősi helyemen meneteltem. A sarkon a struccáló étterme világos volt. A házakból is, a lefüggönyözött ablakok mögül fény áradt. A járókelő civilek megálltak egy percre bundásan topogva. Odébb Kiskereszt utca torkolatában egy szán várta, hogy elvonuljon a menetoszlopunk. A kocsisa felállva fogta vissza két lovát. Szinte sajnáltam, hogy olyan gyorsan odaértünk az állomásra. Egy jó fél óra alatt. A szekereknél fáklyával világított valaki, s ide-oda hajladozott a lánga, hogy lögdösték a tolongásban. Ő is kiabált, mindenki kiabált. Valami csoda folytán megtaláltam a kofferemet, vagy inkább a kezembe nyomták. De kicsoda? Szeredi! Kiabáltam. Szeredi! Bognár tiszthelyettes már a sínek mellett állt, és mutatta, hogy melyik a mi kocsink. Drág a szerelvénynél állt, intett. Megálltam lihegve, hátra néztem. Csak a mozdonyfüstbe, a fehér éjszakába, a fényekkel tarka rohanó tömkelekbe kiabáltam bele vaktában. Táskáikat cipelve Kollátó és Lackovics Sándor futottak mellettem, és most ők is megálltak egy pillanatra miattam. Bébé! Láttam, hogy a vagonunk túlsó ajtaja felé igyekeznek, mert az innenső lépcsőjén merényiék lögdösték félre az embereket. Három szakaszra volt elválasztva nagy pulmankocsi, s mindegyik szakaszban 4 és 6 üléses páholyok voltak. Kolláltó előre ment, hogy lefoglaljon egyet nekünk. Végre felbukkant Szeredi, nagy nyugalmasan. De Lackovics Sándor csak intett neki, s már is elfordult, még vissza is szaladt néhány lépést. Hé, medve! Kiabálta. Ide, gyere! Medve értetlenül nézett rá, de mégis megindult felénk. Zsoldos! Kiabálta a nagy Lackovics. Bébé, menjetek, medve! Szeredi! Hol az öcsém? De Lackovics Józsika elkallódott valahogyan, pedig elfért volna ő is. Remek páholyt szereztünk. Kolláltó persze lefoglalta az egyik ablakülést. Lackovics ült mellé, aztán Zsoldos. Mi viszont menetirányban ültünk Medvével és Szeredivel. Lackovics Józsika a szomszéd szakaszban volt, Kmetti Fidélékkel. Átjött, de aztán visszament. Medvére a szokásos, gúnyos mosolyával nézett, azonban mégis úgy, mint a bátyja barátjára. Lackovics Sándor is gúnyosan mosolygott mindig, kissé ferdén felemelve a fejét, de a szemében derűs nyíltság volt csupán, nem rossz indulat. Nevetni szeretett. Újra elmondatta Medvével a Rupp növendék úrtól hallott kórházbeli vicceket a kedvünkért. Medve inkább csak neki mondta mégis, és kettesben nevettek, bolondoztak. Felfelugráltunk, senki sem tudott ülve maradni, jövésmenés volt az egész kocsiban. Menotti százados kísérte a transportot, s indulás után végigment a vonaton. A mi szakaszunkban rászólt Pongrácra és csóvágatta a fejét, mert Pongrác felkapaszkodott a csomagtartóra. Kényelmes fekvőhely volt ott fent, a dupla széles, enyhén vájúszerű csomagtartókon. Merényiek a maguk szakaszában le is foglalták alvóhelynek az összes csomagtartót. Menotti százados fejcsóvágatása körülbelül azt jelentette, hogy félhivatalosan engedélyezte a dolgot. Medve mégis nekem támadt váratlanul, amikor egy órai robogás és 2-3 apró éjszakai állomás után én is felálltam a padra, hogy felmásszak aludni egyet. Szállj le! Nézett rám mérges szemmel. Olyan komoly hangon mondta, hogy tényleg visszaléptem a padlóra. Megértettem, hogy nem Menotti százados miatt mondja, hanem valami oka van rá. Várakozóan néztem a szemébe. Ezen viszont, hogy szót fogadok neki, Medve lepődött meg. De hát, minek? Mondta habozva, megváltozott hangon. Felmegyek, alszom egy kicsit, magyarázta. Igen? Persze, próbáljuk ki, mondtam neki, s mutattam a másik szabad csomagtartót. A többiek még nagyon élénken kaszinóztak. Medve is, mint mindnyájan, végigment már egyszer-kétszer az egész kocsin, s látta, hogy odaállt a varjú, merényi, burger, mint fent hasalnak a csomagtartón. Ezért nem volt kedve hozzá. Most mégis feldobta ő is a köpenyét, és felmászott mellém a szomszédos padlásra. Először is érdekes volt innét felülről a nézőszög. Mint egy mennyezeti búvóhelyről figyelni lehetett a lenti világ életét, a tereferét, a fejeket, a mély víz mozgását. Azután csak ugyan kényelmesen végig nyúlhatott az ember. És közben futott velünk a vonat, zögykölt finoman. Megpöcöttettem a lámpát a körmömmel. Erősen fűtöttek, a meleg felszállt. És amikor Cakó átment a szakaszunkon, a padok közt hirtelen lenyúltam, s lekaptam fejéről a sapkát. Cakó meghökkenve nézett hátra, aztán fel, de mire rájött a dolog nyitjára, már átdobtam a sapkáját Medvének. Medve visszadobta. Cakó ugrált érte, és rettenetesen nevetett. Hülyék, hülyék! Nézett fel ránk, ahogy hasaltunk a kocsi teteje alatt. Később Medve leszállt az útra való elemúzsiás csomagjáért, amit vacsorakor osztottak ki, s felhozta az enyémet is. Megeszegettük lassan. Hideg felvágott volt, trapista sajt, 2 nagy karé kenyér, meg külön papírosban egy kocka vegyes gyümölcsíz, amit 5 tevényi annyira nem szeretett.